Én pedig, mint moderátor és egyben előadó, abban a vicces helyzetben vagyok, hogy nekem előadást is kellene tartani, hogy magát a végére fogom hagyni, és akkor kevésbé lesz fura talán, hogy én moderátor is vagyok, meg előadó is. Egyszerűen a kommunikációs részéről fogok valamit mondani, megpróbálok az aktuális politikai viszonyoktól függetlenül megnyilvánulni. Én nem tudom, hogy sikerülni is fog, néhány empirikus részben nem tudom kihagyni, mivel én a kommunikációt fogom vizsgálni, hogy ne tegyek utalást az utóbbi év kormányzati kommunikációjára, de ezt mind egy médiaelméleti keretbe fogom tárgyalni, tehát nem úgy, mint a mint kritika, hanem mind kommunikáció, médiaelméleti érdekességet, mert azon, hogy az értelmiség szempontjából kommunikáció, ez egy kulcsfontosságú dolog, hiszen tulajdonképpen egy kommunikációs réteg az értelmiségi. Jó, és akkor szerintem ülési sorrendben hajtjuk végre ezt a első részét a találkozónak, tehát mikor mindenki megtartja az előadását, a Meleg Attilát kérem, hogy kezdje a hozzászólását.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon megtisztelő a meghívás. Remélem hallható a hangom, és próbálom úgy elmondani, hogy egy kutató értelmiségi hogyan szembesül ezzel a kérdéssel, és próbálnám a néhány oldalon megvilágítani, nem túl hosszan, mert azt gondolom, hogy ezek az alkalmak a beszélgetésre a legjobbak. Na most az első dolog, hogy a társadalomtudományokban azzal foglalkozik az ember, az ugye mindig egy komoly problémát vet föl, mert a társadalomtudomány szemben a természettudományokkal, ugye a társadalmi viszonyokkal foglalkozik, és a társadalmi viszonyokról úgy beszélni, mintha én ezen kívül lennék, az egy meglehetősen nehéz dolog. Erre a válasz a szociológiában, az antropológiában ugye az, hogy reflektív társadalomtudományt kell végezni, ami azt jelenti, hogy az ember reflektál arra, saját magára is reflektál, mind a kutatás folyamatában, mind pedig annak értelmezésében. És hogyha ezt sikerül megtenni, akkor ugye azzal mindig előrébb vagyunk, hogy látszik az az interakció, amivel a kutató szembesül ezzel a problémával. És akkor próbálnám sorra venni. Az egyik, hogy a kutatóknak illik elmondani, hogy az a probléma sor, amivel foglalkoznak, az honnan jön, és az ő személyes viszonyában ez hogyan jelenik meg. Most a migráció ebből a szempontból egy különösen tanulságos terület. Én nagyon férfiasan bevallom, hogy igazából egy véletlennek köszönhető migrációval elkezdtem foglalkozni, és ezt készséggel elismerem, hogy családi okai voltak. Az Egyesült Államokban mentem tanítani, de csak az én repülőjegyemet fizették ki, és a frissen, tehát két nagyon pici gyerekkel, egy hónapos gyerekkel mentem Amerikába, és hát a kutatók nem gazdag emberek, úgyhogy valamit gondolkoznom kellett, hogy mit mondjak. És mondtam, hogy Amerikába megyek, és mondtam a Szociológiai Intézetbe, hogy nagyon szívesen csinálok interjúkat amerikás magyarokkal. És akkor azt mondták, hogy ez nagyon jó, mert azt is hozzátettem, hogy egy olyan módszerrel fogok dolgozni, ami ezen a területen vadonatúj lesz. És mondták, hogy ez egy kiváló dolog, és ezért kaptam némi kutatási pénzt, amit gyorsan arra költöttem, hogy megvettem a repülőjét, és ki tudtam menni, majd később az ösztöndíjamból ugye visszapótoltam ezt, hiszen végig kellett utaznom igen sok közösséget ahhoz, hogy meg tudjam csinálni a kutatást. És ugye a kutatásnak a módszertan az különösen érdekes volt, mert igazából tehát a holokauszt kutatásokból indult el a narratív élettörténet interjú elemzés, aminek egy nagyon kifinomult módszertana van, nagyon reflektív módszertana van, és ezt akkor migrációban próbáltam ki, és ugye az első döbbenetes élményem volt, és ezt szíves örömest megosztom, hogy mikor kint különböző emberekkel találkoztam, akkor mindig egy egyszerű kérdést kell ilyenkor föltenni, azt kell elmondani, hogy migrációval foglalkozom, és kérem, mesélj el az élete történetét. A módszertan többi részét nem mondom el, mert akkor másfél órás előadás sem lenne elég. És mikor föltettem ezt a kérdést, akkor a döbbenetes dologra lettem figyelmes nagyon rövid időn belül. A migrációban résztvevő emberek, tehát akik vándoroltak, igazából nem tudták egységesen elmondani az élettörténetüket. Tehát vagy az történt, hogy elmondták a migráció előtti élettörténetet, vagy az történt, hogy elmondták a migráció utáni élettörténetet, vagy csak azt az utólevét mondták el. Ugye ez mindig úgy történik, hogy például volt valaki, aki elmondta, és akkor megérkeztem New Yorkban a taxisofőr lettem, és itt vége. És ez 40 év volt a között, hogy ő megérkezett, és én elkészítettem az interjút. A másik oldalról pedig volt, aki elkezdte, hogy hát igen, Magyarországon nőttem föl, majd ide jöttem, és akkor végigmondta az élete történetét. A legtöbbenetesebb ez egy idős asszony volt, akivel egy idősek otthonában készítettem az interjút, és akkor villant be, hogy miről is beszélünk, amikor csak arról a két évről volt hajlandó beszélni, amikor 45 és hát két és fél évről, 45 és 47 között ugye ez a DP is volt, de a displaced person volt, és ahogy elmondta azt a hányattatást, amivel a férjével ment, és a legszörnyűbb az volt, hogy elmondta, hogy a férje közben meghalt. És különben annyiban is kapcsolódik a dologhoz, hogy egy Krisztus történetet mondott el, mert úgy mondta el, hogy ez az ő szenvedtetésük volt. És döbbenten hallgattam ezt az idős asszonyt, és rögtön meg lehetett érteni, hogy bizony a migráció az egy traumatikus folyamat. És a migrációban, hogy mi történik, előtte, utána, közvetlenül az idő alatt, az borzasztó nagy mértékben befolyásolja, hogy utána hogy tudnak erre visszanézni az emberek. Ugye ez szaknyelven is eltűnt.
És akkor ehhez jön ugye az a dolog, hogy akkor mégis hogy lehet ebben kutatni. Tehát, hogyha az ember ugye involválódik, különben még egy zárójeles megjegyzést tennék, a társadalom tudomány belső vitáiban, ez különben jó 20-30 éve folyik ez a vita, a reflexióról és a kritikai voltáról a társadalomtudománynak, és hát bizony a feminista kritika az nagyon sokat dolgozott azon, hogy leszámoljon a teljesen hideg objektív tudománnyal, mert azt mondja, hogy hamis. És különben, hogyha visszaolvassuk társadalomtudósok szövegeit, akkor igazat kell nekik adnunk ebben a dologban, hiszen tényleg hat az a személy, és a tudomány nem választható szét. Megint csak egy zárójeles példa. A antropológiában nagyon sokan ismerik Bronislaw Malinowskit, ugye, aki az antropológia egyik nagy megalapítója, egy lengyel antropológus, aki a polinéziai szigetvilágonban dolgozott, és ugye megalkotta a strukturalista, a funkcionalista elméletét ezeknek a társadalmaknak. És utólag kiderült, a naplóiból derült ki, hogy mennyire bonyolult érzelmi viszonya volt az adott társadalommal, és hogy a legkevésbé se tudta volna kivonni magát ebből a történetből, tehát hogy nem tudta magát függetleníteni ettől, amikor a tudományt művelte. És tulajdonképpen a tudományos elméletét is akkor kezdtük el igazán megérteni, amikor megértettük ezt a személyes perspektívát. Tehát ezért mondják azt, amit én most magukkal is megteszek, hogy ezt a személyes perspektívát az embernek föl kell hoznia a kutatásban. Tehát, ha engem megkérdez bárki migrációval kapcsolatban, én nem fogok habozni, hogy ezeket a történeteket és ezeket a perspektívákat felhozzam. De van egy másik dolog, ami bennem nagyon erős, és a kritikai vonalat erősíti, mégpedig, hogy van egy másik nagy területem, az pedig, hogy a globális fejlődés hierarchiáról alkotott képzetek. És egyszer írtam is egy hosszabb könyvet a kelet-nyugat lejtőről, ami ugye mindannyiunk számára ez ismerős, hogy ugye van egy ilyen civilizációs lejtő, hogy a nyugat a legcivilizáltabb, és minél messzebb menjük, annál civilizáltlanabbak. Az emberek, ami természetesen tévedés ne esik, ezt nem állítom, ez csak egy nagyon masszív képzet. És ez a masszív képzet, ez mindenkiben benne van. Én ennek a kritikájával sokat foglalkoztam, és megtanultam azt, hogy a közbeszédnek, a diskurzusoknak nagyon nagy szerepe van abban, hogy ezt a hierarchiát felállítják. És azt is megtanultam, hogy ez a hierarchia, ez egy nagyon csapda, nagyon erős csapdát tud képezni, hiszen, csak nagyon egyszerűen mondom, bizonyos embereknek a sorsa, a tapasztalata, az felértékelődik másokéhoz képest. Nem akarok megint kinyitni valamilyen nagy vitát, higgy el mindenki, hogy én nem úgy vagyok kritikai, hogy valami ellen megyek, hanem valamiért megyek. De ugye múlt hét végén a Párizsban borzasztó tragédia történt, csak annyit tennék hozzá, hogy a tragédia jóval nagyobb volt. Tudnélik, ez egy merénylet sorozatnak volt az egyik állomása. Míg ugye, amikor Törökországban kurd és nem kurd béke tüntetők hagyták el a földi életet brutális bombák következtében, akkor bizony a média figyelem az ennek a töredéke volt. Néhány nappal azelőtt Beirutban 45 ember halt meg, ugyanezen ok miatt, hiszen az iszlám állam érzékeli, hogy szorul a hurok, és ezért valami különböző zsarolási technikákba kezdett bele, és arról nem is beszélve, hogy tulajdonképpen ilyen terror, tehát hogyha én most ma délután is láttam a számait ennek, ugye mekkora a terrorcselekményeknek a száma, és hogy mennyi területileg hogy történik, hát csak hálát adhatunk azért, hogy Európában ebből bizony nagyon kevés van. A média figyelem azonban nem így néz ki. És ez a hierarchia való foglalatosság, ez engem arra int mindig, hogy figyeljek, és hogy elérje a társadalomtudomány is azt, hogy hiába ez a diskurzus, attól én, mint kutató, ne azt gondoljam, hogy a világ tehát, hogy eljussak addig, hogy a világon élő összes ember társadalmi tapasztalata egyenértékű a tudomány számára. Tudom, hogy a világ számára nem, de a tudomány nem dolgozhat abból kiindulva, hogy valakinek a társadalmi tapasztalata többet ér, mint másoké. Tudni, akkor nem teljesíti eredeti hivatását, hogy az emberi társadalmi viszonyokról beszél, akkor nem emberi társadalmi viszonyokról beszél, hanem európai, meg nyugati társadalmi viszonyokról fog beszélni. És ezt én például egy ilyen nagyon fontos imperatívusnak tartom az életemben. Ami ugye mindig föntart nekem egy kritikai pozíciót, ha akarom, ha nem. Tehát ezek a diskurzusok, ami most a migrációval, a menekültekkel kapcsolatban van, engem folyamatosan arra int, hogy ezzel a hierarchiával foglalkozzam. Tudnélik, ordítóan látszik a hierarchia. Tehát amikor emberek azon gondolkoznak el, hogy honnan van mobiltelefonjuk, akkor én végigfuttatom a fejemet ezeken a regisztereken, és akkor megtalálom rá a választ, hogy itt mi van kicsavarva, hogy néz ki, miért fordul ki a dolog. De ezzel csak annyit akartam elmondani röviden, és nem is szeretném tovább magamnál tartani a szót, mert hiszen annyira fontos dologról van szó, hogy én azt gondolom, hogy ha valaki társadalomtudománnyal foglalkozik, és ezt az értelmiségi szerepet vette fel, meg kell tanulnia saját magára reflektálnia, a mindenféle társadalmi pozíció nemi tekintetben is mindenféle szinten. Tehát meg kell tanulnia ezt, és ezt gyakorolnia kell. A reflexiónak része az is, hogy érzelmileg involválódunk ezekben a kutatásokban. Én a migráns interjúkból annyit tanultam, többet tanultam bizonyos szempontból, mint társadalomtudományi könyvekből. Tehát hogy ezt se fogom soha letagadni. És a legutolsó dolog pedig az, hogyha az ember komolyan veszi a tudományt, akkor nem tud mit csinálni, mint kritikai értelmiségi lesz. Nem azért, mert hogy én tudom a jövőt. Tehát én ezt nem szeretném összekeverni. Nem tudom a jövőt, de azt tudom, hogy a jelenlegi viszonyokban milyen hierarchiák, egyenlőtlenségek érvényesülnek, és ez egy tudós számára világos kell, hogy legyen.
Köszönöm szépen, és akkor át is adom a szót Ábrám atyának, és majd utána az lenne a kérdésem, hogy most akkor hallgassuk meg ezt a két előadást, és utána legyenek a reagálások rá. Úgyhogy most akkor át is adom a szót.
Köszönöm, és szeretettel köszöntök mindenkit. Talán többen kérdezik, hogy én mit keresek itt. Én is egy picit ezt kérdezem, de szeretném hozni mi szalézi világunkat egy kicsit ide, szalézi tapasztalatunkat. Én egy 19. században Itália földjén alapított szerzetes rendnek vagyok a tagja. Boszkó Szent János a nevelés egyik nagy egyházi katolikus személyisége alapította mi rendünket nagyon röviden. Ami most itt a lényeg lehet, nagyból indulva és a kicsibe próbálunk majd eljutni a magunk hazájáig. Mi 132 országban vagyunk jelen szerte a világban, ez a harmadik legnagyobb szerzetes rend, ferences jezsuita szalézi, ez a három, ami 15 ezernél több taggal bír a világban, meg van női ága, meg munkatársak, meg sok minden más. És van egy nagyon izgalmas tartományunk, ami Európához tartozik ugye hagyományosan, ez a közel-keleti tartomány. Ez úgy néz ki, hogy Egyiptom, Izrael, Libanon, Szíria, Irán, Törökország. Ennek van egy tartományfőnöke, akivel többször találkozhattam. Ő nem tud egyik országból a másikba utazni, ugyanazzal az útlevéllel, mert nem engedik be. Izraeli pecséttel, arabok, arab pecséttel, Izraelbe. Tehát vannak konfliktusai és problémái. Szíriában három rendházunk van, amelyekről közvetlenül tudunk, és amelyeket igyekszünk össze-európai összefogással támogatni, természetesen különböző hivatalos utakon keresztül. Egy délen, egy Damaszkuszban és egy Aleppóban, ebből akik úgy is követik a híreket, tudják, hogy a legizgalmasabb az aleppói, ha azt szabad így nevezni. Hihetetlen élmény volt, amikor most szeptemberben találkoztam vele Rómában, és azt mesélte el, hogy mind a három rendház 6-700 fiatalnak rendezett nyári tábort, mert élni akarnak. Mert nem engedik, hogy megfélemlítsék és megtörjék őket. És ami nagyon fontos volt, és amit ő kimondott nagyon erőteljesen, mert otthon akarnak maradni, ameddig csak lehet. És igazából ő azt mondta el nekünk, hogy az ott szíriai keresztény közösség tudja, hogyha egy tag elmegy, ha egy család elmegy, ha egy falu elmegy, föladja, akkor az többi is ezáltal megroppan és meggyengül. Többi is támasz nélkülivé válik, a többi is erőforrás nélkülivé válik. Nagyon nagy az összefogás. Akkor, amikor mi találkoztunk, akkor Aleppóban már egy hónapja nem volt víz, nem volt villany. Azt elmesélt, hogy többen a török menekültáborokig elmennek, de tovább jutni nem szeretnének. Mi ezzel együtt felajánlottuk neki, természetesen, hát mondjuk ebben a magyar tartomány volt az egyik legkevésbé potens, de hát mégiscsak, hogy amennyiben akkor személyesen, úton, stb. Fogadjuk, várjuk őket. Azt gondolom, hogy nagyon sok behatás ér bennünket is, a mai embert is, a fiatalokat is. Mi leginkább a neveléssel igyekszünk foglalkozni, és hiszünk abban, hogy a nevelés az nagyon sok problémát meg tud oldani. Hiszünk abban, hogy az oktatás, azt mondom, a nevelés elsődlegessége pont ezért fontos, mert emberré kell válni, közösségi emberré kell válni, mert a hitnek, az ember egész személyiségének részévé válva azt kell szolgálnia. És amikor mondjuk így a Pater Munirra találkozva, ő vidáman a helytállásukról mesél, akkor például tudjuk azt a hírt, hogy Aleppóban egy fiatal lányt, aki kosárlabda és röplabda edzéseket tartott, keresztény lány a gyerekeknek, a többieknek, mi úgy hívjuk animátor, ő célzott lövéssel lőtték le például. Tehát ilyen nagyon konkrét drámák is eljutnak. És ugyanakkor az az hihetetlen élni akarás és a közösségnek az ereje, amit a koptok is nagyon sok esetben felmutatnak, és talán látunk ebből, bár ez a médiáról is elég keveset, és egy érdekes dolog lenne, hogy a magyar médiában ezek miért nem jönnek át mondjuk az olaszországihoz képest. És ugye ezzel kapcsolatban találkoztunk mi először most szalíziak a jelenlegi migráns válsággal. Ezzel együtt például nagyon jó volt megtapasztalni azt, és ez egy világszervezetben olyan látványos, hogy amikor mondjuk Haitin volt a földrengés, vagy amikor most ugye Nepálban, akkor hogy tudnak a meglévő különböző Bonnban, Madridban, itt-ott lévő európai központaink összehangoltan 3 nap alatt segélycsomaggal eljuttatni valóban egyfajta támogatás, segítséget adni, mert, és ez a mi szalizi gondolkodásunknak egy fontos része, és azt gondolom a katolikus egyházban is fontos lenne, hogy először magát a helyzetet kell kezelni a problémával. Ugye mi azt mondtuk, hogy a katolikusoknak van egy veszély, nagy a fejünk, talán egy kicsit néha nagy a szívünk, ez jó, de a kezünk meg a lábunk kicsi, hogy valahogy ugye a cselekvés bátorsága sokszor hiányzik. Elgondolkodunk, elmélkedünk, sajnálkozunk, imádkozunk, de teszünk-e. És de Don Bosco, ami rendalapítónk, számomra egyik kedvenc történet tőle az, hogy egy kisfiú nem áll oda, hogy ennivalót kérje reggel, és megkérdezi tőle, hogy miért nem kérsz reggelit, nem vagy éhes? És mondja, hogy nem, én nem voltam reggel misén. Hát ez hogy jön ide? Miért nem kell misére menni az, hogy nem, éhesnek kell lenni az, hogy reggelit kapja. Tehát, hogy nem lehet hogy a vallás fegyvereit, eszközeit, a lélek megvásárlását, ilyeneket, hanem valaki éhesenek enni kell adni. És amit mi a domoszkói nevelésben szellemiség megkaptunk, az a teljes emberi személy szolgálata, támogatása, az emberi közösségben való elvezetése, a közösség továbbvitele. És ezt látjuk most is, hogy valahogy a válaszkereséseink, a tipródásaink, mert nagyon sok ilyen van természetesen közepette. Olaszországban, Nagy-Britanniában lévő rendházai, Franciaországban fogadnak be fiatalokat, őket jobban megkeresik, hiszen célállomások rajtunk nagyrészt keresztül mennek. Mi itt a magyar kormánynak az EMMIN keresztül, a bevándorlási hivatalon, a rendőrségen keresztül felajánlottuk, hogy 2 helyre tudunk fogadni fiatalokat, Kazincbarcikán oktatást is tudunk nekik biztosítani szívesen, hiszen úgy gondoljuk, hogy például annak a segítsége két oldalról, ami most történik, megérteni, átgondolni, és hogyha valaki ide érkezik, akkor persze, hogy fontos, hogy enni kapjon, egészségügyi ellátást kapjon, de ha egy pici készség, vagy ezt lehet nyitogatni is, ha egy kis készséget nyitogatni abban, hogy akarjon megismerni, akarja azt felfedezni, akarjon például munkát vállalni, ha van rá mód, akarjon tanulni, ha van rá mód, biztosítsuk ezeket a módokat, mert, és most hadd legyek konkrét, elnézést, én csak konkrétan tudok gondolkodni, tehát nekem most ez nagyon furcsa, hogy sokan úgy érezhették, hogy Európa várja őket, úgy érezhették, hogy egyfajta hívó gesztust, ha nem is szót kapnak, jelzéseket kapnak, és azután el lehet kezdeni arról beszélni, hogy akkor majd én válogatok, és azt mondom, hogy aki nem, azt kiutasítom, azzal az emberrel mi lesz? Azzal az emberrel mi történik, aki... Tehát értik a kérdésemet, nem tudom befejezni. A másik, amit most nagyon izgalmas mai élményem, én miközben tartományfőnök vagyok, hát azért nem olyan nagy, amit a miénk a legkisebb tartomány a szalíziak közül szerte a világba. Szóval is mondani, egy kicsit tessék szeretni. És 37-en vagyunk egyébként. Mi magunk úgy nézünk, erről is szívesen mesélek, a 37-ből, hogy vietnámi és indiai rendtársak nélkül nem tudnánk ma létezni Magyarországon. Ők magyar fiatalokat nevelnek és tanítanak. Itt diplomázott vietnámi és indiai származású, magyarul megtanult rendtársaink. Tehát ugye nálunk ez az ünnep Európa terv keretébe belül, most már Ázsiából jönnek misszionárisok Európába, ez is egy érdekes történet. Ez is egyfajta migráció, tetszik, de... Visszakanyarodva, Nyergesújfalun tanítok egy gimnáziumban, Szalisz gimnáziumban, 3-12-es osztályt, és ma mindegyikkel együtt azok, hogy imádkoztunk a terrortámadás áldozataért. Én egy kicsit a Boko Haramról meséltem, mert azt gondolom, hogy nagyon nagy tragédia, hogy miközben Párizs természetes, hogy erősebb súlyt kap, de közben más szörnyűségek elfelejtődnek, tehát mi általában a terrorizmus áldozataért imádkoztunk, és... meg a megbékélésért természetesen. És utána azt kértem a fiataloktól, hogy mindenki írja le 2-3 olyan kérdést, ami őt foglalkoztatja a témával kapcsolatban. Ez lehet az iszlám, a terrorizmus, a katonai cselekmények, ez lehet az egésznek a lelkisége. nagyon izgalmas volt, hogy ezeket a kérdéseket utána csoportosítottuk, hogy egy mai fiatalokat, akik egy kisvárosból, kisebb településről jönnek, egy közepesnél gyengébb gimnáziumból merem vállalni, akik nem egyetemre készülnek, hanem arra, hogy majd valamilyen jobb kvalifikált szakmára tudjanak odaérkezni érettségi után. Hát most természetesen azért a terrorizmus volt az első számú. A másik, hogy nagyon kevés az ismeret az iszlámról. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos feladat manapság. A harmadik pedig ugye az volt, hogy mi a megoldás. Tehát, hogy akkor most mi következik? Valaki mondjon erről valamit. Mert egyfajta érzetük arról, hogy bár ők nem láttak még migránst Nyergesújfalun, a szlovák határ mentén, ugye, de érzik azt, hogy itt valami nagyon komoly bizonytalansági tényező van, ami a legrosszabb félelmet tudja szülni, mert nem tudom, hogy mitől félek. Nem tudok vele találkozni, nem tudok vele szembesülni. És a befejezésként azt mondom, hogy azt érezzük mi még küldetésünknek, Szalíziak, hogy valahogy azt a munkát elvégezzük, hogy ismerjük meg, nyissuk ki a szívünket, a lelkünket kultúrák felé. Most csak éppen két aktualitás, az Óbudai Szalízi Rendházunk életéhez kötődően. Most vasárnap volt egy előadás a Nér Katalinnak, Horváth Palinak, Kati az ELTE-n tanít, Pali az MTA-ban vallásfilozófus házaspár, a Biblia és a Korán témáról. Döbbenetes volt, hogy egy 50 fős termet készítettünk elő, vissza kellett menni a 200-nál nagyobb befogadóképviselő templomba, annyian voltak az előadást meghallgatni, mert nincs információ igazából hiteles, mert innen-onnan vannak leszakadt cikkek, írások, de mindegyik gyanús, mert azért tényleg úgy van-e, szakembertől szeretném hallani, személyesen szeretném hallani. És hát ezért nagyon örülök, hogy most vasárnap pedig majd este 7-kor az esti miséhez kötődően utána Sulló Zoltán, aki a Magyar Muszlim Közösség vezetője, ő lesz a vendégünk Óbudán, hogy ő beszéljen a muszlim hitről, egyházról, elképzeléseikről, mi az, ami igen, mi az, ami nem, félelmeket számoljon föl adott esetben, kérdésekre válaszoljon, mert nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ne azt gondoljuk, hogy az a világ, amit én közvetlenül megtapintok, amit látok, ugye nekünk ezt az nyitotta ki, hogy Vietnámban, vagy Indiában idejöttek a rendtársak, és elkezdtek mesélni, meg élni a maguk kultúrájában. A vietnámiak összegyűjtötték a budapesti élő katolikus vietnámiakat, és vietnámi misét tartanak, nagy étkezéseket, ünnepeket, ebben mi is ott vagyunk. És rájön az ember arra, hogy amiről azt gondoltam, hogy tényleg már a világ széle, hát az még csak két lépésre van tőlem. És ez egy nagyon nagy élmény, és a migráció ebben picit talán azt mondom, hogy lehetőség is, hogy tanuljunk. Miközben persze rengeteg feladat és rengeteg kihívás.
Jó, köszönöm szépen. Én örülök neki kifejezetten, hogy olyan kereteket kezd ölteni ez a fórum, hogy sokkal inkább a személyes megérintettség szól mindenkiből, mert azt gondolom én magam is, hogy a társadalmi érzékenyítés, ami kommunikációs szempontból az egyik legfontosabb feladat lenne most szerintem, az pontosan az ilyen típusú megszólalásokba tud részt venni. Úgyhogy én is akkor ilyen személyes dolgokat fogok mondani egy párat, és akkor utána rá tudunk térni a vitára, mert talán az a leginkább hasznos egy ilyen alkalommal. Tehát ugye én több olyan rendezvényen voltam, ami Migration Aid-nek, illetve a Mixtol csoportnak a rendezvényein, ahol én is mondtam nekik, meg ez nyilvánvaló is, hogy ők ebben pont a társadalmi érzékenyítésben nem annyira erősek, mert nincsen ez a média megjelenésük, mint ami a mainstream médiának a helyzettel kapcsolatos kommunikációt meghatározza. Tehát ezért lenne fontos, hogy ezeken az alkalmakon is tudjunk valamit azért tenni, hogy akár a személyes tapasztalatokon keresztül egyfajta érzékenységet, egy befogadó, egy nyitott attitűdöt segítsünk kialakítani. Úgyhogy én is, mintha a kommunikációról szeretnék beszélni, akkor is egy történetet fogok elmondani. Az első egy ilyen antropológiai dolog, amit én el szoktam mondani a migránsok kapcsán mindig. Ugye a Jared Diamond antropológus, biológus, evolúciós pszichológus mondja el azt a dolgot, hogy a prehisztorikus társadalmak általában három kategória mentén rendezik az emberiséget. Az első vannak a barátok, másodikban az ellenségek, harmadikban pedig az idegenek. És mindig az idegen a leginkább necces, mert ugye a barátról tudom, hogy nem kell vele harcoljak, az ellenséggel tudom, hogy harcolnom kell vele, de mi történik, hogyha jön valaki szembe, akkor nem tudom, hogy ő barát-e vagy ellenség. Ugye többféle kultúra létezik arra, hogy az agresszivitás milyen fokán, milyen választ kell adjak. Az Erik Frommnak van egy híres elemzése arról, ahol több mint 30 ilyen akkoriban úgy mondták primitív társadalmat vizsgált meg az agresszió szintje szerint, és korán sem igaz, hogy minden prehisztorikus társadalom rögtön agresszióval válaszolt volna, hanem a legtöbb esetben valamilyen kommunikációs módszert kerestek ennek a problémának a megoldására, ami nem más volt, mint hogy leültek egymással szembe, és elkezdték mesélni egymásnak, hogy kik a barátaik. Tehát mindenki elmondta az ő ismerőségi körét, és amikor egy közöset találtak benne, akkor ők már nem számítottak idegennek többé. Tehát és ez úgymond órákig is eltarthatott. Tehát valakinek nagyon kiterjedt a rokonsága a baráti köre, ezt bizony rászántak erre sok időt, hogy felsorolják tételesen, és kerestek valamit, ami benne közös lehet. Tehát én is azt gondolom, hogy egy ilyen kommunikáció, amikor már a adott helyzetben benne vagyunk, tehát amikor nem filozofálunk arról, hogy mi lesz 20 év múlva, vagy arról tanakszunk, hogy a folyamatok elvben hogy zajlanak, hanem az itt és most találkozunk jelenségekkel, akkor az egyik ilyen típusú kommunikációs stratégia az az, hogy megkeresni azt, ami közös, ami minket barátokká tehet. És erre én is szeretnék akkor egy ilyen személyes jelenetet mondani, hogy a keletibe elég sokat mi kiártunk, és történetesen, ugye amikor az egy gócpontja volt még ott a migrációs hullámnak, tehát amikor ott nagyon sokáig sátoroztak, amikor már volt hol sátorozni, és akkor ott volt egy ilyen rendezvényszerűség, színpaddal, előadókkal, stb. Ott álltunk egy ideig a feleségemmel, aztán csak elkezdtük keresni, hogy hol vannak a migránsok maguk, tehát hogy láttunk mindenféle népeket, újságírókat, csak éppen magukat a menekülteket nem láttuk sehol. És akkor én elkezdtem őket keresni, és megláttam, hogy ők fociznak lent, egy olyan játékot játszottak, hogy egy ilyen nagy kört alakítottak, és egymásnak rúgták a labdát. Nagyon ügyesek voltak, tehát mindig akinél éppen a labda volt, az trükközött valamit, és aztán így átpasszolta a másiknak. És az volt benne a lényeg, hogy mindig váltották egymást az emberek, és néha voltak benne magyarok is. Tehát akik ott sétáltak mellettük, azok néha beálltak. És hát én ezt órákig elnéztem fölülről a színpadi koncert helyett, ahogy ott mennek a legkülönbözőbb fazonok, úgymond. És látják, hogy ott fociznak ezek a srácok, lányok is voltak benne olykor. És nézzük, hogy hát mit lehetne ezzel csinálni, hogy idegenkedve nézték. Aztán őket mindig hívták, hogy álljatok be. És akkor beállt az illető, akkor ilyen esetlenül ő is próbálta, de eltelt egy kicsi idő, és már teljesen lehetett látni, hogy ő ezt élvezi, és hogy kommunikáltak is egymással, már nyilván nonverbálisan. Tehát mihez be tudták vonni ebbe a játékba, többet utána, mintha megszűntek volna idegenek lenni egymás előtt. Tehát egyszerűen találtak olyan közös pontot ebbe a játékba, amiből rájöhettek, hogy ő is pontosan ugyanolyan, mint mi, attól függetlenül, hogy más nyelvet beszél, másmilyen színű, stb. Tehát egyrészt van ez a stratégia, ami egy kommunikációs, és akkor egy másik fajta, amit inkább a mainstream médiában látunk. Én nem mennék bele a részletes elemzésébe, legfeljebb, hogyha valaki kérdezi külön, mert hogy azt gondolom, hogy elég annyi az érzékenyítés részhez, ha elmondjuk, hogy azok a stratégiák, amik a média elméletekben számtalanszor vannak tárgyalva, például egyik ilyen a morális pánik, tehát mikor én úgy állítom be az adott kisebbséget, mint valami különös veszélyt képvisel az általam fontosnak félt érdekekre, ezt adott esetben közvéleménykutatásokkal is utóbb meg tudom erősíteni. Tehát miután már elérem a morális pánynak azt a szintjét, hogy a lakosság, ami elsősorban a mainstream médiából tájékozódik, az azt gondolja, hogy ez egy rettenetesen veszélyes dolog, utána én még megkérdezem, hogy ő mit gondol arról, hogy ez veszélyese, természetesen azt fogja mondani, hogy igen, ez tovább növeli a morális pánikot, és ez mint egy legitimációt ad rá a mindenkori hatalomnak, hogy a fokozottabban lépjen közbe, mint az adott esetben a helyzet indokolná. Tehát az egyik, ez a morális pánik, egy médiában egy jól ismert kommunikációs jelenség, és hát a szakértők szerint természetesen ez egy negatív. Jó, tehát bár ismerjük a dinamikáját, ennek semmiféle pozitív hozadéka nincsen, mint ahogy a pániknak egyáltalán se. Tehát a pánik az tulajdonképpen etológiailag is egy olyan reakció, ami egy adhok helyzetben van értelme, de előre pánikolni valamitől, amiről még nem is tudunk semmit, az egy diszfunkcionális történet, tehát annak semmi értelme nincs. Az egyén szintjén olyankor a pszichiátriára irányítanak valakit. Szerintem a társadalom szintjén is nagyjából ugyanez a helyzet. Tehát mikor nem akut helyzet van, hanem előre pánikolok az ismeretlentől, az egy ilyen társadalmi szempontból inkább mondjuk társadalom pszichiátriára szoruló történet lenne. A másik ilyen, ami média ismert, megint a tematizáció, tehát hogy hogyan tematizálunk jelenségeket, ez gyakorlatilag egy olyan média elmélet, ami a 60-as években ismert volt, akkor még azt mondtuk csak, hogy a média tulajdonképpen nem azt mondja meg, hogy miről, vagy hogy mit gondoljanak az emberek, hanem azt, hogy miről gondolkodjanak. Jó, ezt gyönyörűen lehet látni például a közösségi médiumokban, tehát nekem például van a Facebookon 600 ismerősöm, ahol legalább 500, de nem mondok sokat azzal, azt mondom, legalább 500 már a sharia, iszlám és migráció szakértő lett. Tehát a megosztásaik, a bejegyzéseik, hozzászólásaik döntő többsége az arról szól, hogy de hát a Korán, de hát a sharia. Két évvel ezelőtt senki nem írta le ezt a szót soha. Tehát, hogy ez a tematizáció az ilyen szinten megjelenik a mindennapi emberek szintjén is, hogy hirtelen mindenki. Most azt, hogy honnan tájékozódnak, az egy más kérdés, általában nem olyan helyről, ami mondjuk egy értelmiségi vagy egy tudományos szereplő számára legitim információforrásnak jelent. Tehát ilyen-olyan újságcikkek, stb. A tematizációnak a következő szintje már azt mondta, hogy bizony azt is meghatározza, ez 80-as évektől felfele már azt mondták, azt is meghatározza, hogy mit gondoljanak róla. Tehát ez egy naív elképzelés volt, hogy pusztán a témát semleges módon bedobja. Valójában azokkal a szemantikai eszközökkel, amit az empirikus kutatások már Magyarországon is a 2015 első felére mutatnak, hogy a kormányzati kommunikáció milyen szemantikai struktúrákat használ a migráció kapcsán, elmondható, hogy bizony, akár a használt kifejezések okán is pontosan meg van mondva, hogy mit gondoljunk róluk. Ez az illegális migráns nevű ilyen kimér a kifejezés, ez például tipikusan ilyen, tehát valaki, aki menekült státuszra jelentkezik, nem lehet illegális migránsként kezelni, de ha ezt szemantikailag népszerűsítjük ezt a kategóriát, mi több olyan szinten tudjuk tematizálni, hogy átveszi még az ellenzéki oldal is, akkor gyakorlatilag a teljes média spektrumot lefettük ezzel a dologgal. Tehát legalább azt el tudja mondani a média, hogy milyen sztereotípiák, milyen összefüggések mentén gondolkodjunk egy adott kérdésben, ami már sokkal több annál, mintha pusztán a napirendet meghatározná. És a harmadik hulláma tematizációs elméleteknek már arról is beszél, hogy teljes kognitív struktúrákra, kialakítására képes a média. Tehát konkrétan a hírszerkesztéstől kezdve a szituációkon, amiben bele van helyezve egy ügy vagy téma, egészen addig, hogy a vizuális elemek, amiket mögé rakunk, micsodák. Hát a hír során nekem csak egy személyes élmény, ami majdnem leestem a padról, ez edzőterembe történt, be volt kapcsolva a közszolgálati rádió, ahol tudom én, körülbelül ez volt a hírsorrend, hogy terrortámadás érte nem tudom micsodát, áldozatok száma 256, és robbantottak az iszlám szélsőségesek. Szignál. Ma Magyarországra 2315 illegális bevándorló létezett. Tehát ehhez nem kell Eisensteinnek lenni, hogy azt gondoljuk, hogy az asszociációs montázsnak az iskola példája, hogy egyébként bármiféle bizonyíték nélkül, hogy a két dolognak közel lenne egymáshoz, úgy határozzuk meg a hírsorrendet, ilyeneket rakunk. De amikor egy migránsokról szóló beszélgetés hátterébe robbantásos merénylőket, tankokon üvöltöző arabokat rakunk be, aminek semmi köze nincsen az adott eseményhez, az is nyilvánvalóan ilyen, hogy egy teljes kognitív struktúrát ad. Itt is, ha valakinek azt mondanák, hogy gyorsan asszociáljon a migráció szó kapcsán azt a 10 szót írja le, ami eszébe jut, akkor én gyanítom, hogy előre meg tudnék mondani legalább 5-öt, amit leírnának, és nem biztos bármilyen környezetben, tehát minél kevésbé médiakritikus valaki, annál jobban érvényesülnek rá nyilván ezek a történetek. Illetve még a tematizációhoz csatolva a framingnek és a primingnek a jelenségről beszélnek, hogy a framing az maga a keretezés, tehát hogy milyen típusú műsorszerkesztésben, illetve milyen szemantikával nyúlok hozzá egy kérdéshez, a priming ebből pedig az lenne, hogy hogyan hangsúlyozok belőle bizonyos elemeket. Ha lesz rá idő vagy érdeklődés, akkor tudok erről a kutatásról valamit beszélni, ez a médiakutatóban jelent meg egyébként a téli számában, tehát lehet, hogy már itt többen olvasták is, ahol számszerűleg össze van szedve, hogy egész konkrétan milyen kifejezések és milyen témák kapcsán dolgozik a mainstream média azon, hogy az általam hát pozitívabbnak tartott hasonlóság kereső módszerekkel szemben inkább a különbségeknek a felvadászásán, illetve levadászásán munkálkodjon. Jó, tehát azt gondolom, hogy kommunikációs szempontból az értelmiséginek először is nagyon fontos médiakritikai feladata van, hiszen nem tudjuk mindjárt azt megtenni, hogy gyorsan megtanulunk arabul, elkezdünk arab nyelvi forrásokat is folytatni, hogy a Koránnal különösen nehéz helyzetben vagyunk, mert azt mondják, hogy tehát a magyar fordítása a kegyes Koránnak, az a Koránnak egy interpretációja. Tehát ott olyan nincsen, mint a biblia fordításoknál. Igen, így van. Tehát, hogy az maga az a szöveg, ami. Tehát, hogy ezt nem tudjuk megtenni. De azt se tudjuk megtenni, nem gondolhat. Tehát a kicsi komolyan gondolkodik valaki, nem tudja elgondolni, hogy attól, hogy azt ő elolvassa, magyar fordításból jött egy iszlám szakértő lett, mert ez nem így működik. Tehát a saját forrásaink esetében se. Tehát szól a szkriptúra ide vagy oda, azért a biblia magyarázat az nem egészen úgy működik, hogy most valaki nekiül, és akkor egymaga értelmezi. De ugyan hasonlóképpen a sária, tehát az iszlám jogrendet hogyan tudnánk mi magunktól megtanulni? Vagy akár a migrációt, tehát ezeket a disziplinákat mi nem tudjuk kitanulni, hiszen nincs rá időnk, de azt meg tudjuk tenni, hogy a médiával kapcsolatban, ami ezeket ömleszti ránk, ezeket a híradásokat, sokkal kritikusabb attitűdöt veszünk föl. Tehát legalább ezt a pár elméletet ismerjük, megpróbáljuk alkalmazni, hogy lehet, hogy most velem éppen valamit el akarnak hitetni. Utána tudok menni forrásoknak, mitől hiteles egy forrás. Forráskritika tipikusan értelmiségi feladat, nem csak a médiával kapcsolatban, általában szakértőként bemutatnak valakit, nézzen meg az interneten, hogy ő minek a szakértője. Az informális logikában, vagyis a retorikában tipikus logikai csalás az, hogy szakértőként megszólaltatok valakit, aki nem annak a témának a szakértője. Ma egy kedvenc bácsikám, egy amerikai, most nem fogom megmondani a nevét, nagy valaki véletlenül megkeresse, ki létrehozta egymaga a politikai iszlám intézetét, be is jegyeztette, mint vállalkozás, és a doktor valaki PhD beszél a Koránról, és ad ki könyveket. Most nagyon gyanúsak voltak nekem ezek a könyvek, ezért megnéztem, hogy ő kicsoda, és valamikor 70 évvel ezelőtt doktorált kémiából mondjuk, nyugdíjazása után 10 évvel kezdett el az iszlámmal egyáltalán foglalkozni. Tehát ha ő, mint szakértő, PhD, akármi, de tök más a szakterülete, akkor ő bizony, amikor erről a témáról beszél, ő ugyanannyira szakértő, mint itt a recepciós hölgyek, vagy bárki más. Tehát igazából a forrás ellenőrzés az nem csak a médiával kapcsolatban, hanem amikor valakit szakértőként szóltatok meg, akkor is nagyon fontos lenne. És végül egy harmadik, amit én gondoltam kommunikációs szempontból, tipikus értelmiségi attitűd lenne, és mind a két előadónk mondta is, tehát én csak ismétlem igazából, próbáljunk meg empirikus tapasztalatokat is szerezni, tehát hogy lássunk élőben egy menekült, kerüljünk bele élőben egy olyan szituációba, ahol test közelből látunk valakit, aki menekült, és próbáljunk meg elbeszélgetni vele, vagy megnézni, hogy ő mit csinál, hogy ne, mindent legalább ne tudjanak velünk elhitetni. Tehát amikor látunk összeborult családokat, akik egymást fűtik a tenyerükkel az éjszaka meg a gyereküket, akkor már nem fogjuk azt hinni, hogy ők űrlények, vagy egészen más emberek, mint mi, akik. Tehát, hogyha ilyen személyes tapasztalatokat gyűjtünk, az mindenképpen segíteni fog nekünk. Egyébként nem csak a migránsokkal kapcsolatban, én úgy tudom, hogy a szociálpszichológusok is azt mondják, hogy mindenféle előítéltel szemben ez egy nagyon pozitív dolog, hogy megpróbálunk mi az előítélet által sújtott csoportok tagjaival szoros, vagy legalább valamilyen kapcsolatot kialakítani. Jó, tehát én most így hirtelen ezeket gondoltam a kommunikációs részéről mondani, és akkor szerintem várjuk a kérdéseket, mert mindig szoktak szép számmal érkezni. Csak valakinek meg kell nyitnia a sort, mert az a legnehezebb. Igen.
Most azon gondolkodtam, az egyik rész, amikor a kommunikációra beszéltél, hogy ugye a média hogy mutatja be, és talán pont az európai szakítás, ugye mi nagyon megéltük azt a szalíziak, hogy furcsán néznek ránk olasz, francia, német, osztrák rendtársak, hogy mi miért így reagálunk, mit csinálunk. De azt gondolom, az is nagyon izgalmas, amikor kiderült az, hogy mondjuk például a német sajtónak ki volt adva, hát ez ilyen finoman persze, tehát ugye nem, hogy ilyen ajánlásként szinte, hogy amikor migráció van, akkor gyerekeket kell mutatni. Akkor sebesülteket, betegeket kell mutatni. Nem az erőteljes férfiakat mutassátok, azt vágjátok ki a képből, az családokat, ha nagyon, tehát azt gondolom, hogy mindenki meg van vezetve valamilyen szinten, és az a nagyon döbbenetes, hogy nekem, mint nevelő, neveléssel foglalkozónak, most lehet, hogy ez egy távoli történetnek fog tűnni, itt egy idős néni, nagyon aranyos volt, mondta, hogy kapott a gyerekeitől, unokáktól egy okos telefont, és bizony éjszakákat játszik rajta, és milyen borzasztó, hogy nem alszik. Mert így meg a munkáját nem tudja elvégezni. És mondom, hogy akkor ugye a fiatalok mennyivel inkább megélik, hogy igen, valahol azért, tehát azt gondolom, hogy azt is láttuk valahol, vagy nem tudom, hogy egyetértünk ebbe, hogy mondjuk egy osztrák-német társadalom is meg van vezetve valamilyen szinten. Mondjuk a szín nagysága, ez érdekes lehet, stb. De mindenkinek megvan, hogy mit akar közvetíteni, és ezt erre akarja a médiát befolyásolni, felhasználni, valahogy alakítgatni a maga szempontjából. Nem tudja, erről van-e valami. És azt gondolom egyébként, hogy az Európán belüli feszültséget, azt meg ezt csak növelni tud, te sajnos. Én így éreztem.
A média az amúgy is alkalmas erre, hogy mindenféleképpen torzítson, de azért én szerintem egyrészt nem mindegy, hogy melyik irányba, másrészt pedig az empíria az mind a kettő ellen fölvért ez egy kicsit. Tehát, hogy a kimegyek, nyilván az nem egy reprezentatív, mint hogy a keleti pályaudvarnál most kik vannak, de én azt se vettem be egyikről se, hogy nincsenek gyerekek, meg azt se vettem be, hogy csak gyerekek vannak, meg kimentem és láttam, hogy mindenféle népség van, ahogy az én szerintem tök normális egyébként, hogy a legkülönbözőbb csoportok vonulnak, és mindegyikre persze van is mondja ez, hogy miért pont ők. De hogy más is, tehát ez egy ilyen, korosztály szerinti bontás, de például az, hogy milyen szituációban mutogatok menekülteket korától függetlenül, az is egy tipikusan, nagyon most mondom is ezeket a kutatókat, egyébként pont most tartanak szerintem az akadémián ők ebből egy előadás, a Bernard Gábor és Messing Vera féle tanulmány, ami fenn van a médiakutatón, hogy milyen, és ők rendesen számszerűleg nézték a vizuális retorikai részét a dolognak, hogy milyen szituáció mutatunk. Egyébként hozzáteszem, hogy sajnos ez nagyon gyakori nem csak a migránsokkal kapcsolatban, hanem bármilyen kisebbséggel kapcsolatban, és milyen konstelláció mutatom őket. Mutatom ezt szemből, mint egy normális embert, vagy mindig csak egy tömegrészeként mutatom, vagy esetleg ellenfényben, mit tudom én. Tehát erre megvannak jól a módszerek, hogy én nem úgy mutatom semmiképp, mint bármilyen más állampolgárt. Adom a tovább.
Egy dologban hozzászólnék, mert ez egy szerintem nagyon fontos, és hogy ilyen média nyelven a message-et el kell találnunk ebben a dologban. Ugye ezzel a menekült válsága úgy hozta a sors, hogy én kénytelen voltam média szereplőként is megjelenni. Hogy ezek az elméletek mennyire fontosak, azt csak alá tudom húzni, de egészen néha egészen brutálisan passzírozzák az embert azokba a struktúrákba, amiket fölállítanak. És nagyon szemfülesnek kell lenni, legalább néhányat kivédjen az ember, miközben a hatást nem fogom tudni kivédeni, mert a hatás az övék, nem az enyém, de legalább úgy, hogy ne vigyenek bele az utcába teljesen. Mondok, ez a keleti pályaudvarnál, amikor volt, ezt el tudom mondani, tehát, hogy amikor média nyilatkozókat lehetné hallani, akkor oda kell figyelni, hogy mi történik a háttérben. Tehát következő volt a jelenet, mélyen bennem van. BBC Newsnight. Kihívtak, hogy én mondjam el a történeti összefüggéseit a migrációnak. Ez volt a feladatom. Ez egy klasszikus szakértői feladat, ami ugye arra vonatkozik, hogy én tudom ennek, tehát én tudom az idősorokat. Tényleg megtanult az ember az idősorokat, tehát tudja, hogy hogy van. És a következő helyzetben vagyok. 47 újságíró, 18 kamera, jönnek az ultrák a meccsről, hátul a menekült férfiak fölálltak már, hogy a családtagokat esetleg úgy megvédik, arra rendőr sorfal, majd egy helikopter, tehát rendőr helikopter fölött. És közben beszélgessen az ember a BBC stúdiójában üldögélő emberekkel arról, hogy a migráció történeti összefüggései. És még egy dolog, ami nagyon fontos, hogy mennyire tényleg oda kell figyelni, meg szemfülesnek kell lenni, mert igen, a média nagyon sok mindent csinál. Például ugye Kelet-Európát mutatta be úgy, mint amelyik nagyon elzárkózó szemben Nyugat-Európával. Ugye, ami Röszkénél történt, az egy dolog, ami Calais-nál történt, az ugye az egy hosszantartó, brutális sorozat volt, nem is akarom végigmondani, de ugye hát ezt egy tudja, ugye egy kutató, aki szisztematikusan próbál dolgozni ebben a dologban, azért odafigyel, tehát azért le kell venni az adást ebben a dologban. És akkor, hogy jön a beszélgetés, mit csinál a média? És akkor hallom, hogy úgy vezeti föl, de ezt tényleg véletlenül hallottam, hogy vezeti föl a műsorvezető nő a műsort. És az arról szólt, Cameron miniszterelnök jelen pillanatban óriási erkölcsi vívódásban van benne. És akkor így orra buktam, mert hogy hát ugye mindent gondolok Cameron miniszterelnökről, de az, hogy morális vívódásban lenne, az kevésbé. De ugye az adott történet szempontjából is fontos, mert ugye elemzési szinten is tudjuk, hogy a válságban például Cameron miniszterelnöknek óriási szerepe volt. Hogy Calais-nál mi történt, abban is nagyon komoly szerepe van. Tehát ugye az, aki Líbiában elrendelte a bombázást, az tevékeny részese annak a menekült hullámnak, amit mi megélünk. És ezt véletlenül elcsíptem, és akkor az ember mit csinál, mint hogy az interjúnak az első részét miközben megy a helikopter, innen megpróbálja ellensúlyozni, és valamit mondani, hogy bocsánat, itt azért vigyázzunk, mert itt a felelősségek nem egészen így néznek ki, és az újságírónő első kérdése is arra vonatkozott, hogy az itteni feszültséget akarta mondani, tehát ugye úgy lett volna tematizálva a dolog, hogy mi vagyunk a feszültség, Cameron miniszterelnök pedig morális vívódásban van benne nyakig. És ez volt tehát hogy ezért nagyon nehéz a média, és én csak azt hiszem, hogy amit Márton mondott, és szerintem nagyon helyesen mondta, az részben kapcsolódik ahhoz is, amit a másod is mondtam, reflektív szintre kell tudni menni. Tehát meg kell tanulni, én is tanítottam médiát már főiskolán, mindig azt mondtam, hogy hát azért csináljuk ezt, nem azért, mert én vizsgáztatni szeretnék, hanem azért, hogy a legközelebb szembesültök bármilyen produktummal a médiában, akkor majd tudtok vele valamit kezdeni. Tehát dekódolni tudjátok, látjátok, hogy mi történik. És még egy dolgot, a társadalmi struktúrák, így beleértve a kognitív struktúrák is, beleértve a médiát is, az nem az emberi rossz indulat. Tehát ez egy nagyon hibás olvasat a dolognak, hogy ezt mindenki valaki valami személyes rossz indulatba vinné bele. Ezek társadalmi tények. Tehát ezek ilyen így jön ki a dolog. De azért ettől nagyon fontos, hogy az ember szupermód reflektált legyen, és hogy ezt megtanulja. Különben tényleg hihetetlen dolgoknak vagyunk kitéve, és ugye a legnagyobb probléma, hogy a tisztánlátásunkat is jelentős mértékben tudja zavarni, hogyha ezzel nem vagyunk tisztában.
Köszönjük, akkor kérdés. Eljuttatom oda a mikrofont.
Nekem az a hiányérzetem támadt itt a felvezetésben, én úgy gondolom, hogy ez egy több rétegű probléma. Van ez az réteg, ami én azt hiszem, hogy elég sokat foglalkozunk, és nagyon fontos réteg, egyénileg a kisgyerek, a migráns, stb. Tehát ővele foglalkozni kell, mert fázik, éhezik, ennemadtatok, stb. De ugyanakkor van egy társadalmi vagy politikai szintje is az egésznek, és én ezt nem véltem kihallani ebből a három előadásból. Tehát van az a dolog, hogy jön ő, és van az, hogy jönnek 200 000 vagy 1 000 000, és ezzel mit tud egy társadalom csinálni. Én természettudományi oldalról jövök, tehát nem tudok hozzászólni, én kérdezni tudok maximum, lehet, hogy rosszul, még az is lehet, hogy rosszul. De például Cameron kritikájával az én óvatosabb lennék, mert ő egy politikus, egy miniszterelnök, és lehet, hogy az ő funkciójából, helyzetéből máshogy néz ki a dolog. Én voltam katona, én nagyon jól át tudom élni közlegényként, hogy a másikat lelövik mellettem, és milyen nagy baj van. Nem tudom átélni, hogy tábornokként, hogy kell úgy 100 000 ember csatába küldeni, hogy tudom, hogy 10 000 el fog pusztulni. És én mondhatom azt, hogy a lélektelen barom, és lehet, hogy igazam is van, de lehet, hogy nincs, nem tudom, mert ő tábornokként meg lent vagyok. Tehát én azért sem, hogy ez a szinten nagyon sok mindenben én egyetértek, amik elhangzottak, csak a másik szint nem nagyon jelent meg nekem, hogy miről is van, tehát ott felsőbb szinteken lehet, hogy nem tudunk hozzá semmit szólni, nem tudom, ez kérdés, hogy jelentkezik ez, tényleg Európa, 1 millió ember, Magyarország, x ezer ember, tehát ezen a szinten, ami egy másik szint, én úgy gondolom. És egy, bocsánat, még, na mindegy, azt mondtam, hogy én nem tartom egészen, amit mondtál, hogy ez is a tegezlek, hogy a pánik, az előre félni valamit, az egy indokatlan dolog, hát az egész globális felmelegedéstől miért félünk előre? Rengeteg mindentől félünk előre, és hát van az a magyar mondás, amiben van igazság, meg persze veszély is, hogy jobb félni, mint megijedni. Tehát azt nem lehet mondani, hogy ami holnap lesz, és mi nem tapasztaltam meg, az attól nem kell félnem. Lehet, hogy félnem kell. Tehát azért az, hogy azt mondani, hogy csak az a kisfiú van, aki ma jön, és a holnap vagy a 20 év múlva az már nem érdekel, hogy a második generáció mit fog csinálni, azzal nem foglalkozunk. Én azt gondolom, hogy ezt is valahogy be kéne vonnunk a beszélgetésbe. De lehet, hogy én értem félre a helyzetet, úgyhogy mondjátok, hogyha rossz a kérdésem.
Jó, köszönöm. Amíg én visszamegyek a Meleg Attilához az első kérdésre, addig én a másodikat megválaszolom. Tehát szerintem a globális felmelegedésnek azért vannak világosan és jól körülhatárolhatóan rögzített összetevői, és nagyon jól megvannak azok a módszerek is, amelyek segítségével küzdhetünk az ellenhatásai ellen. Másodszor azt nem nagyon lehet összehasonlítani egy társadalmi problémával, vagy amit a Meleg Attila mondta, amiben benne vagyunk. Tehát kibocsátott gázok, stb. Visszafogásában mi abban az értelemben nem veszünk részt fenomenológiailag, hogy a társadalomban részt vegyünk. Másrészt pedig egyetértek azzal, hogy gondolni kell arra is, hogy mi a jövő, de mivel nem szeretném elvinni teljes mértékű politikai irányba, azért csak célzok rá, hogy itt azért történik a kormány kommunikációban nagyon régóta egy nagyon pontos elősegítés ennek a pániknak, akik szintén nem tudják, mit hoz a jövő, de már azt mondják mondjuk, hogy elveszi a munkádat, már azt mondják mondjuk, hogy betegek fertőzöttek, már azt mondják, hogy vannak közöttük terroristák, már azt mondják, lehetnek közte bűnözők, ezt nem én mondom, tehát ezt az empirikus kutatás tartalomelemzésből jön ki, tehát ez a morális pániknak a gerjesztése, nem pedig egy egyszerű felkészülés egy bizonytalan jövőre. Tehát a kettő között én érzek itt különbséget.
Én nem akarom monopolizálni.
Nagyon fontosnak tartom ezt a felvetést az egyház oldalról. Egy nagyon két apróság. Az egyik, az értelmiségi szerep. Középiskolai tanárok, azt mondhatjuk, hogy félig meddig értelmiségnek kéne lennie, csak az öntudatuk talán, vagy a saját becsületük, meg a külső becsület nincs meg hozzá sajnos, pedig nagyon kéne. Tehát például az egy drámai dolog, hogy egy mondatos választ akarunk. De nekem is a fiatalok azt mondták, hogy jó, most mi lesz? Kérünk egy mondatot. Gyerekeim, ez nem egy politikai kampány. Összetett mondatok vannak, többféle gondolat van, többféle úton kell elindulni, gondolkodni, megoldani, és ez nagyon fontos, hogy ezt tanuljuk. Tehát ez az egyik, amit én nagyon lényegesnek tartok, hogy nincsenek egymondatos válaszok, és ebben a migráció óriási fejbeverés nekünk, hogy nem, ez nem ilyen, hogy én most megmondtam az igazat, és akkor utánam. Itt pont ezért kéne és lehetne egy lehetőség, ha tetszik, Európa előtt, hogy ez a nagyon sokféle gondolat, a nagyon sokféle jó szándék az úgy egymásra találjon, mint egy jó puzzle-ban, és egymást kiegészítse, és mindenki a maga szerepét töltse be. És ebben viszont engedjük, hogy mindenki a maga szerepét töltse be. Ebből az egyház oldalára különösen fontosnak tartom, hogy az egyház szerepét töltse be, nem csak szociális, vagy egészségügyi, vagy akármilyen ellátó szervezet, hanem ő egy egyház. És akkor ad egy kérdésre jó választ, ha ennek a tudatában ebből a belső identitásból akar szolgálni. Ezért nekem nagyon furcsa példa az, amikor, és ez a másik rész, hogy most mire érkezik meg a migráns, mint tömeg, ha tetszik, ugye erre utalt, ha jól értettem. Ami nekem fájdalmas, az, hogy biztos, hogy egy legyengült, nekem tetszik a szó, egy wellness kereszténységre, egy erőtlen kereszténységre érkezik meg Európában, ez biztos. Ez nem az ő hibájuk, ez természetes. Ez a mi itt és most helyzetünk, ezt van, ahol nem ennyire drámai, van, ahol nagyon drámai. Éppen most beszélgettem egy ismerőssel a hétvégén szlovák srác, akinek Németországban meséli, hogy az ott szolgáló nővér azért, mert a befogadtak kollégistákat, egyedülálló nőket a hatalmas rendházban néhány nővér, de azért, mert dupla annyi négyzetméter per eurót kapnak, kiürítették, ezek az emberek nem tudják, hogy hova mentek, migránsokat fogadtak be, önmagában ezért nem lenne tragédia, persze, de például úgy tették ezt, hogy minden keresztet, egyházi festményt, egyházi szobrot eltakarítottak. Ez szerintem nem tolerancia. Tehát az a tolerancia, hogy Pajtás, én ez vagyok, és szeretettel látlak. És ezt is, ez egy másik történet, egy hölgyet bevittek szülni egy katolikus kórházba Németországba szintén, és elkezdte ott mondani, hogy mint muzulmán, hát ez neki ez mint ugye pogányság, bálvány, stb. Keresztek egyébként, hogy ezt vigyék ki, ő itt nem szül. És akkor mondták neki, hogy jó, akkor átvisszük az állami kórházba, ez most egy óra utazás lesz, de akkor, mert mi ezt nem veszük le, ez vagyunk mi. És egy pár percet még nehéz volt, és itt van a kultúrás válság, tehát őt sem hibáztatom. De itt jön az a kultúrás különbség, ami köztünk van. Vajon ez őt miért zavarja? Mi a baj vele? Tudni kell, a muzulmán egyetlen fő bűn van, hogyha valaki azt, hogy Allah mellett van más Isten. És ugye Jézus szerepeit, hát ugye az hogyha mi őt Istennek mondjuk, az a totális félreértés, és ez egy fő bűn, őt Istennek nevezni. Ezt nem lehet eltűrni. És ez egy nagyon súlyos büntetést követel, hogyha valaki ezt az Isten káromlást esetleg elköveti. Tehát ők ezért tiltakozik, ő meg azt mondja, hogy ez viszont hozzám tartozik, de viszont szívesen segítek rajtad. Eltelt egy pár perc, valószínűleg ő is mondjuk így aklimatizálódott, és akkor azt mondja, hogy igen, akkor én itt meg fogok szülni. Tehát valahol a migránsnak sem jó szerintem, se egyénileg, se tömegben, hogy ahova jön, ők se tudják magukról, hogy ők kicsodák. És ma talán ez az egyik legnehezebb probléma, hogyha egy erőteljes, kulturális, vallási, műveltségi identitása lenne Európának, tudná, hogy ő honnan jön, hova megy, mit akar, akkor nem félnék, akkor nem gondolnám, hogy probléma a befogadás. Csak hogyha valaki úgy fogad be valakit, hogy magamról se tudom, hogy ki vagyok, azt szerintem annak se jó, akit befogadunk, de én ezt abba is hagynám, mert sok lenne időben. Itt egy szakmai választ kapunk.
Tehát én köszönöm a kérdést, és csak egy nagyon picit sarkítottam a dolgot. Tehát, hogy ugye arra vonatkozott a megjegyzésem, hogy pont a migráció az egyik olyan téma, hogy nagyon nehezen viseli a leegyszerűsítést. A médiában a leegyszerűsítés nagyon gyorsan megy. Nagyon gyorsan megy, és ugye itt ez volt. Tehát amikor én most itt beszóltam kritikusan, az arra vonatkozott, egy kulcs momentumra úgy van bemutatva a dolog, ami nem egyezik a valósággal, hogy vannak emberek, akik a fejükbe vették, hogy már pedig oda mennek. És nem foglalkozunk azzal a dologgal, hogy az adott térséggel mi történt. És ezt például politikusként képviseli a brit kormány és annak a feje, aki a leghatározottabban ki tudja jelenteni, hogy ő 25 ezer fő, és pont, és majd ő kiválogatja ezeket, és majd akkor ő beviszi ezeket. És én azt gondoltam, hogy az adott műsor brit tévénézőinek is van egy, és közben meg ugye úgy néztünk ki mi, tehát ugye Magyarország, mi úgy néztünk ki, mint aki ebből ugye nem akarunk semmit átvenni, amiben egy jelentős igazság van, csak az igazságnak egy olyan nagyon torzított változata, amiben valaki meg ki volt véve. És akkor egyszerre két dolgot próbáltam ezzel a dologgal megoldani, amit föntartok, mert elemzési szinten is föntartom, hogy a menekültválság időzítésében, a dinamikájában az, hogy az iraki háború után, tehát ma megint láttam az adatokat ez ügyben. Tehát egyrészt ugye három nagy konfliktus van, és ez a három nagy konfliktus nagyon régóta érik. És ami miatt most nagy probléma van, az jelentős részben ennek a hosszú előkészítő munkának köszönhető. Az egyik ugye az iraki háború, amit sajnálatos módon Európa jelentős része támogatta az amerikai elnök oldalán, és ennek következtében ugye rögtön 1,5 millióan menekültek el Irakból, majd ehhez csatlakoztak még további emberek, akik ugye elmenekültek például Szíriába, most már nyilván Szíriából tovább fognak menekülni, tehát hogy itt különböző körök vannak. Összeomlott egy szekuláris állam, az összeomlott szekuláris állam helyére nem jött létre. Más nincs politikai űr, az mindig be lesz töltve valamivel, nem más, ugye az őrültek fogják betölteni a politikai űrt. Ugye ez megtörtént, és akkor ugye ez a dolog eszkalálódott. Tehát ez Irak. A következő, ugye Afganisztán, ezt most nem is térek ki rá, mert ez megint egy hosszú történet, elmondhatatlan szenvedés sorozat van mögöttük 1980 óta. Tehát Leonid Brezhnev óta tart a dolog, és elképesztő játszma egy olyan országban, amit különben soha nem tudott gyarmatosítani senki. A britek kétszer próbálták meg. Hála Istennek nem sikerült nekik. És itt jött ez a pont, amiben ugye Észak-Afrika volt a kulcskérdés. És Líbia meg különösen fontos volt két szempontból is. Az egyik, hogy egy viszonylag stabil állam volt. Nyilvánvalóan mindenki nem tudom milyen demokrácia teszteket húzhat föl, és a Kaddafi rendszer nem fog átmenni, vagy nem ment át rajta. Tehát ez napnál világosabb. De stabil volt, viszonylagos jólétet biztosított, és nagyszámú bevándorlója volt. Na most, hogyha én nekiállok, azt nem kell nagy szakértőnek lenni ahhoz, hogy ha én ennek nekiállok, hogy azt szétbombázom, akkor most, akkor ez fog történni. Szét fog esni, a törzsi viszonyokba fog átmenni a dolog, és jelen pillanatban az történik, hogy Kelet-Líbiában van már valami homogenitás, Nyugat-Líbiában van valami homogenitás, ezek a törzsek különben meglehetősen kreatívan próbálnak tárgyalni. Közép-Líbiában van az óriási baj jelen pillanatban, mert ez még egy konfliktus zóna, de három dolgot ugye nem tudnak megszervezni. Egyrészt a társadalmi élet jelentős része nem működik. Következő, az ott élő migránsok jelentős része el kellett, hogy menjen, mert nem tudott ott maradni, mert lőttek, mint az őrült folyamatosan. A harmadik dolog pedig ugye az, hogy megszűnt Líbiának ez a szűrő funkciója a migrációban, amit megint nem kell értékelnem, hogy mondjam azt, hogy ha ezt a döntést meghozza a brit kormány, akkor annak vannak bizonyos következményei. És nem akarom azt mondani, a félreértés ne essék, hogy nem tudom, hogy én mit láttam ebben. Senki, bárki egy kicsit józanul gondolkodik, előre tudja jelezni ezeket a problémákat. Onnantól kezdve viszont meg probléma ez a média reprezentáció, hogy Cameron elnöknek óriási morális válsága van. Arról nem beszélve, hogy azért annyit tanultam a globális történelemből, hogy ismerem azért a politikai szereplőket, ismerem azokat az intézményrendszereket, az érdekeltségeket, hogy hogy működnek, semmint hogy a média által. A médiának az egyik legklasszikusabb technikája, különösen, hogyha valaki valamilyen politikust jól akar futtatni, akkor személyesnek, családiasnak, tépelődőnek fogja bemutatni, mert az a médiában örökké kifizetődő. És csak ez volt a dolog, hogy ezt, amikor én ezzel szembesültem, ezzel a dologgal, akkor volt az a reflex, hogy hát azért próbáljunk meg ezen a képen egy kicsit módosítani. Tehát ez van. És a többszintű elemzés, mélyen egyetértek, a migráció nagyon sok okból működik, nagyon sokféle csoport van benne, a csoportok társadalmi tapasztalata nem hozható össze, és a hatásmechanizmus is rendkívül bonyolult. Tulajdonképpen egy olyan absztrakt kategóriáról van szó, amit lehet, hogy nem is kéne használnunk. Mert annyira a problematikus. Én csak ennyit akartam ezzel jelezni. Bocsánat, egy kicsit hosszabb.
Köszönöm, eljutok a mikrofonnal oda is.
Moderátorunk kitűnően elmagyarázta ennek ezt a kommunikációs csapdát. Mindannyian megéltük, ugye egyetlen szóval rezsicsökkentés meg lehetett nyerni egy választást, és hát sokakkal el lehetett hitetni, hogy azért nekünk ettől egy kicsit jobb lett. A másik bűvös szó, ugye a bevándorló, mert azt mondjuk, hogy menekült, nagyon sok embernek aztán menekültet segíteni kell, nagyszüleim is menekültek, meg Erdélyből, meg mi is 56-ba menekültek, se fölkarolni. A vándor is még, a vándor, aki bekopog, akkor kap tőlünk egy vacsorát. A bevándorlóban ez a be, ez fenyegető, ez a behatolás. Hozzáteszik, hogy az illegálist vizsgáltam, nem is értik pontosan a szó, mit jelent, de valami szörnyű, valami nagyon rendellenes, valami nagyon abnormális és fenyegető. Ehhez akkor már csak, ja, igen, és akkor az illegális migráns, a migráns szótnak a jelentését megint nagyon sokan nem ismerik. Jó néhány egyszerű ember a lépcsőházba migrénesnek nevezi. Illegális migrénesek jönnek. Most tudjuk, hogy a magyar lakosságnak 10%-a migrénes, bűnbakot kell keresni, talán még meg is fertőznek minket. Tehát elindul egy ilyen láncreakció, amit ugye nagyon nehéz, ennek van egy népi etimológiai tovább gondolása az egésznek, és hát ez egészen végzetes lehet. És akkor hozzá még jelzőket, mit csinál a illegális migráns? Szemetel, mobiltelefonja is van neki, és agresszív. Hát, hogy az agresszivitást a keleti pályaudvarnál nem igen lehetett látni, a szemetelést ők maguk is, ha tettek oda szemetes ládákat, akkor ők maguk is ezt enyhítették. A mobiltelefon esetében viszont tudjuk, hogy nagyon szegény idős embereknek és hajléktalanoknak is van már mobiltelefonjuk, mert a hajléktalanok így értesítik egymást, hogy hol osztanak valami meleg vacsorát, de ez a szegénységbe már bőven beleillik, mint ahogy aki cigány kutatásba részt vett, mint magam is, hát embertelen helyeken lakó szegény cigányoknak is volt valami hordozható kis televíziójuk, ettől még hótszegények lehettek. Tehát tulajdonképpen ez alakult ki a migránsokról, akik ugye, és hát akkor relativizálni. Jó, rendben van, az Unió, meg Merkel, meg a pápa, a szírek, igen, szegények, ott az őket szír. Na, de hát a bevándorlók hány százalék a szír? Hát ötöde, hatoda, senki, mondják, hogy a hivatalos nyilatkozók a médiumokban, és még ezeknek is egy része ugyebár gazdag, és hát vannak álszírek. Most hallottuk egyébként, igen, a szíreknek egy része Irakból Szíriába menekült például, és akkor már is, hogy az álszír, aki engem be akar csapni, aki fenyegető, és akkor hát ugrok egyet, különösen izgalmas, hogy lehet relativizálni a jogosultságát azoknak ebbe az egész ügybe, akik a migránsok menekültek, a menekültek mellett állnak ki emberiességből. Angela Merkel és a pápa. Nagyon érdekes, hogy sokan a kettőt együtt említik. Ez nem tesz jót a pápának sem. Ugye, mert Angela Merkel lehet a tehetetlen Európának, egy nagyon gazdag ország, aki hát a pápa viszont ugye, hát mondjuk a magyar katolikus püspökikar néhány püspöke ebben most már nyilatkozott, hogy nem ért ehhez. Messze van ettől, mondja a Szeged-Csanádi püspök, aki a határhoz ugye közel állt, ő tudja, hogy mi jelent ez. Igaz, hogy az ő plébánosa, aki viszont 100 méterre, 50 méterre volt a menekültektől, felajánlotta az egész plébániát nekik, erről nem tudott, úgy látszik a püspöke. A pápa erről nem tud, nem ért. Tudjuk, hogy a pápa ez nagyon is ért, mert Dél-Amerikában, hanem is migránsokkal, de hótszegényekkel nagyon radikálisan foglalkozott, szemben egyébként a püspöki karával, és hát ugye Rómában pedig maga is tulajdonképpen migránsként él, mert kiköltözött a palotából, és hát egy szerzetes cellába lakik egy kolostorba, és bratizik mindenféle hajléktalannal. De nagyon könnyű ezt relativizálni, és ilyen módon egy választáviratot lehet küldeni a pápának, magyar katolikus püspökik a részéről, hogy hát természetesen a fölhívás, hogy minden gyülekezet fogadjon be egy menekültet, hogy persze, hát ez nagyon szép, és hát ehhez tartjuk magunkat, De utána nem történt egy körlevél a plébániákon, már a plébánosok nem adták tovább, hogy nekünk elvileg be kell fogadni egy menekültet. Jó, hát nincsenek menekültek, mert eltérítettek őket Szlovénia felé, de akkor be lehetne fogadni esetleg egy hajléktalan. De itt abszolút megállt a gondolkodás. Ebben ennek semmiféle nyoma nem lett, és hát pedig most gondoljunk bele, ha ebbe belemegy a katolikus egyházból mondjuk plébánosok fele, aki mondjuk nem törődve a püspöki kar, hát mondjuk óvatosságával elkezdi ezt hirdetni, és akkor magyarországi hajléktalanokat kezd befogadni tüntetően, ebben egy olyan sajátos mozgalom indulhat el, aminek mondjuk nehéz elképzelni esetleg a pozitív következményeit. De hát ennek éppen ellenkezője, egy hárítás van, a pápa ehhez speciál nem ért. És bocsánat, még valami a te kérdésedhöz. Igen, azt hiszem, hogy az is egy óriási dolog lett volna, ha bizonyos ezügyben kevésbé érzékeny, illetve túlságosan határozott országok azt mondták volna, kérem, fölmértük, átgondoltuk, ez rohadt bonyolult kérdés, nem tudjuk. Nem tudjuk pontosan, hogy mit kéne csinálni. Gondolkozunk ezen, segítséget kérünk, összefogunk másokkal. Szóval idáig eljutni a nem tudásnak, a kérdés nagyon bonyolultságának, szinte megoldhatatlanságának az elismerésével, elméletben, gyakorlatilag pedig hát, aki ideérkezik, az etetni, idatni.
Köszönjük, a hölgy is, mintha jelentkezett volna.
Elnézést kérek, nem hivatalos. Egy volt mi egyetemi hallgató, végigcsináltam annak idején az 56-os kiáramlást, nem tudom minek nevezzük, akkor kiment külföldre az évfolyamunknak a 30%-a, Ausztráliától Németországig, Kanadáig mindenütt vannak, ma is tartjuk velük a kapcsolatot. Senki nem dolgozta még föl, hogy ők, legalábbis nem tudok róla, hogy ezek a migránsok mit csináltak, hogy csináltak. Nagyon sikeres, ügyes emberek lettek, és tartják velünk a kapcsolatot. Sőt, átvették itt az aranydiplomát, meg ilyeneket, szóval nagyon-nagyon hazahúznak. Senki nem dolgozta még fel, legalábbis én nem tudok róla, hogy ennek a 400 ezer embernek mi lett kinti és itteni vetülete. És most akkor rátérek a másikra, hogy én, mint nagymama, saját unokámmal vitatkozom, hogy az én Bécsbe dolgozó unokám, ugye ő nem migráns, ő megélhetési, EU-n belüli dolgozó, és akkor nézzünk egymásra, amikor azt mondom neki, hogy úgy tudom, nem tudom, most tessék már nekem a Föld vagy Történelem könyvet előszedni, hogy annak idején Magyarországra hányszor telepítettek be besenyőket, törökök után, tatárok, mindenki, nem tudom, de biztos, hogy kijön egy szép szám, nem? Azok mik voltak, nem migránsok? Hát jöttek sváboktól kezdve, na mindegy, én csak most fölteszem a kérdést. Tudnék, leállok az unokámmal vitatkozni, és nekem nincs igaz, amikor ilyet mondok, hogy hallottam, olvastam, hogy London a legnagyobb magyar város. Mert állítólag 400 ezer magyar van ott. Mindegy, most mondtam egy hasszámot. Leáll velem vitatkozni, hogy nem Budapest. Mondom, Budapest főváros. Tehát még ezzel se vagyunk tisztában, pedig ez most végzős informatikus. Hát most akkor én kit kérdezzek? És akkor most teszem fel az utolsó kérdést. Hol vannak a katonák? Hol vagyunk, nem én, mi, mai értelmiségiek, akik földrajzosok, történészek, nem tudom. Tessék már megmondani, van olyan a világon olyan ország, ami önmagában volt? Sose. Mind grás. Tehát akkor most, és én tudom, hogy félnek itt tőlük, mert úgy lett beállítva, de hát könyörgöm, hát. Most nézzünk itt körül, ennyien vagyunk itt. Hol vannak a katonák, hol vannak az emberek, akik tudni akarják az igazat, a jót? És azt is tudom, és most fordítok még egyet, azt is tudom, hogy, magyar, hogy Európa ritka. Mert ha megnézem az indiai félszigetet, vagy a másikat, mellette nem messze Kínát, hát ott egymás hegyén hátán vannak ott 1,5 milliárd, ott 1 milliárd, itt meg csak 600 millió van Európában. Ritka. Na de bocsánatot kérek, ki tehet erről, hogy ritka? Ki? Nem mindig a nőket ostorozzák, hogy miért nincs a gyerek, én nem tudom, miért nincs. De valamit valahol fel kellene tárni, hogy és miért kell pótolni kintről, és miért hívta Merkel? Hívta? Hívta. Szóval valahogy egyszer ezt az egész migráns kérdést, hát hol vannak a szuperemberek? Vallási oldalról? Hát én tudom, hogy a muszlim vallás ilyen-olyan, most nem akarom nőkérdést feszegetni, amit itt elkezdett a kórházzal itt valaki mondani, hát az sokkal bonyolultabb, viszik haza a gyerekeket, a kislányokat. A harmadik generáció hazaviszi a Angliából a gyerekeket bizonyos műtétre. Nem tudom, tudják-e? Biztos tudják. Na hát akkor most mit? Nem tudom, de hát valakinek ezen egyszer végig kell, nem valakinek, valakiknek, egy gárdának, egy kutatónak, egy olvasottnak, egy... Hogy csinálják ezt máshol? Látjuk, hogy Hollandia dugába dől. Franciaország fél dugába dőlt a nagy engedményeivel. Megmondom őszintén, és most én mondom, hogyha a pápáról jelennének meg olyan figurák, amiket a Mohamedről meg egyébről, hát én is kiakadnék, mert az a kiskésit, neki mindennek van határa. De ha a lányomról vagy unokámról, ugyanúgy kiakadnék. Tehát vannak a közlésnek határai. Na de ezt megint kinek kell, az író embernek kéne leírni, hogy gyerekek, a szabadságnak van egy határa. A sántának nem mondom, hogy mit bicegsz, a hülyének nem mondom, hogy miért vagy hülye, és a... Hát, bocsánat, hát a társadalmi együttélés szabályainak be kéne tartani ugyanezt. És hogy az ilyen vallású, ez olyan vallású, de most ne ezt figurázzuk ki, hanem próbáljuk együtt élni. De most megint hallom már megint, jelentett meg ez a szatirikus újság. Hát könyörgöm. Hát nincs, ha nincs önkritikája, akkor valaki nem tudja megmondani, egy akadémikus, hogy te kis hülye, mit akarsz, egy harmadik világháborút akarsz kirobbantani? Bocsánat. A nagymamai locsogás. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Jó, akkor viszem a mikrofont, viszem.
Én azt gondolom, ez egy nagyon fontos dolog, amit felvetett, meg amit részben felvetettek. Tehát én azt gondolom, hogy én azon dolgozom sokszor, hogy ezeket az analitikus kereteket megadni ahhoz, hogy hány dolgot kellene végig gondolni. Ezt egy ember nem tudja végiggondolni, a migráció az egy brutálisan nagy és autonóm, globális folyamat. Teljesen igaz. Nekem csak egy tévé, egy liberális újságíró volt, aki tiltakozott, amikor azt mondtam, hogy mindenki Kenyából jön. Ő mondta, hogy ő nem. Mondtam, hogy hát a genetika nem ezt mutatja, de nem baj, ezen majd túl leszünk. De hogy igen, mindenki, tehát hogy a migráció egy nagyon régi folyamat, globális folyamat, nagyon autonóm folyamat. Ez nem úgy megy, hogy bemegyek és terelgetek, meg bemegyek a Tesco-ba, és ezt veszem, azt nem veszem, ez kell, nem kell. Itt ez sokkal komplexebb, ez sokféle tudás kell. A problémát abban látom jelen pillanatban, hogy a nyugodt, higgadt, analitikus a vita, amit nem csak itt kell végigcsinálnunk, hanem mindent másút, hogy sokszor már azt kriminalizálják, és ezt én bajnak tartom. Tehát én azt gondolom, hogy itt minden oldalról át kell gondolni. Tehát, akit felvetett, magam megtapasztaltam, hogy rossz vér szül, pedig gondolkozni kell rajta. Ha a Dél-Kelet-Európa és Kelet-Európa ilyen mértékben a munkaerő háttere a német gazdaságnak, meg részben ugye más gazdaságnak, főképp a német gazdaságnak, ez egy egyenlőtlen csere különben, több szempontból egyenlőtlen cserek, nagyon komoly problémákat vet föl. ez komoly veszteségeket is felvet. Ezen el kell gondolkozni, hogy ez hogy van. Ezt hogyan ellensúlyozom? És amikor az ember azt mondja, hogy át kell gondolni ad abszurdum a bevándorlást is, akkor hát a kígyó meg a béka az a legkevesebb, amit kap az ember, pedig nem a nem tudom mibe beszél az ember, csak azt mondja, hogy gondoljuk át. Én nem tudom rá a választ, nem is én fogom rá meghozni a választ. A bevándorlók hozzák meg, az elvándorlók hozzák meg rá a választ. Sok szempontból ők is egy nagyon bonyolult térben mozognak, őket is hívják, szervezik, hálózatok vannak benne, kormányzati politikák vannak benne. Tehát csak sorolnám, hogy hány dolog van benne, de azt, hogy elvegyük, és ez az értelmiségi szerep, elvegyük annak a lehetőségét, hogy ezt, mert nem egyedül, sokaknak át kell gondolnia. És ebben nem csak az írástudóknak kell részt venni, mert másnak is részt kell vennie. Ez nem így van. Nekem egy apátfalvi cigányasszony volt, aki az agrárkereskedelmet itt a világkapitalizmusban úgy magyarázta el, hogy én majdnem könyörögtem, hogy jöjjön tanítani az egyetemre. Hát volt egy foga, de olyan okos volt, mint a nap. Tehát, hogy az, hogy valaki írástudó, attól még az olyan sokat nem jelent, de az, hogy kollektíven gondoljuk át a dolgot, abban teljesen biztos vagyok, és a másik, hogy fölnőni ezekhez a feladatokhoz. Tehát amikor valami nagy változás elindul, 6 millióról emberről kell gondolkodni. Hát én nem azon gondolkodnék, hogy 6 millió ember van most jelenleg csak a térségben. Ugye 2014-es adat, 63 millió menekült, ebből 40 valahány belső menekült, a többi, tehát 18, most nem akarom itt nagyon konkrét, ez a 2014-es adat, kívül menekült. A csak a térségből 6 millió. Az ugye Szlovákia teljes lakossága. Ugye? Na erről kéne gondoskodni. És akkor ahelyett, hogy azon gondolkodnánk, hogy ezt hogyan próbáljuk megoldani ezt a dolgot, ahelyett ugye az, amit te mondtál, hogy ilyen Facebookosan már mindenki tudja rá a választ. Én bevallom őszintén nem tudom rá a választ. Nap mint nap gondolkozom, nap mint nap azzal fekszem le, hogy mennyi minden nem történt meg. Nem kapott Törökország egy fillért sem, hogy valamit adjon 2 millió menekültnek. Nem kapott semmit. Libanon pedig már víz sincs. Nem kapott Jordánia, nem kapott Irán. Nem húztak fel, egyetlen egy tábor sem húztak fel. Se Görögországba, se Macedóniába, se Szerbiába, sehol. Tehát esténként, mikor lefekszem, akkor megállapítom, hogy nem. Eljött mindenki ilyen Facebookosan mondja a dolgot. Pedig azt gondolom, hogy az emberiség azzal a 7 milliárd fővel, hihetetlen kapacitásokkal, hát többre képes.
Nem azért, mert Szent Atya szóba került, hanem de Merkel-el való párhuzam kapcsán, hogy mostában gondolkodom, hogy lehet, hogy nagyon nagy butaság, de akkor mindegy, vállalom. Tehát ugye ezben azt hallja, hogy van másfél millió üres, betöltetlen munkahely Németország, amiről még se a spanyol munkanélküli fiatal, se a magyar, a román fiatal azt se akarja ezt a munkát elvégezni. És hogy ez humanizmus-e, hogy ezért egy migrációs folyamatot segítek, mert elindult volna ez anélkül is, de valahol ezt pozitív jelzésekkel megtámogatom, vagy egy vadkapitalista, a leginkább gazdasági kizsákmányolásnak a legdögevőbb, nem tudom mit ragozni, na érti. Tehát, hogy most ez egy humanizmus, vagy egy dögség. Tehát, hogy itt most én ide csábítok, ide szédítek, ide szeretgetek, iszonyú hosszú idő, energia, fájdalmak, fizikai fájdalom, elszakadás, mi a motorja, még ezt sem tudjuk szerintem. Tehát, hogy az emberben bennem lakik egy kis ördög, papként, ami időnként ilyeneket kérdez, hogy vajon ez, nem ez van mögötte? Hogy egyszerűen féltik az öreg német nyugdíját? Hogy ezt ki fogja majd kitermelni 20 év múlva? Tehát, hogy és ez fölvet olyan felelősséget, hogy én nem tenném szegény Szent Atyát meg a Merkelt egy kalapba. mert mindegyinek más a szerepe, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy többet beszéltünk el, hogy kinek mi a szerepe, mi a pozíciója, más egy miniszterelnöknek, és más egy mondjuk a Szent Atyának, akinek azt gondolom, hogy egy nagyon szép és nagyon igaz, nem csak elméleti útmutatásait kapunk. A Laudato Si enciklika fantasztikus például a teremtésvédelem ügyében, vagy egy más tematikából, de ugyanakkor a gyakorlati kivitelezés, tehát leginkább én azt látom, hogy egy rövid, mert az, hogy lelkiségi mozgalmak, szállni egy zsidó közösség, nem tudom, ismerősek, Kunszabó Zoliék, stb. Tehát, hogy ott vannak ez a fogadjbe egyet, de és ezt is csak szervezett, nekem édesanyám nagyon be akart fogadni, mert egy hajléktalant. Két szobája van, azt mondtam, van egy, és megmondom, hogy én nem engedem, mert féltem. És nem engedem, hogy úgy adjon pénzt, hogy előveszi a pénztárcát, látják, hogy még van benne, és úgy adja oda. Hanem készítsd ki azt a pénzt, amit majd oda akarsz adni, és csak azt húzd elő a zsebedből, és úgy ad oda, légy szíves. Mert féltem. Mert egy anyám van. Tehát, hogy mert az ember látja a jó és rossz bennünk lakozását. És még egy dolog, amit szeretnék elmondani. Nagyon tudnunk kéne, hogy a mostani migrációban muzulmán emberek érkeznek. Ők nagyon másképp, és én ezt most kezdem én is észlelni. Pont a Horváth Pali, Dér Kati, aki említettem előadása segített ebben, mert ezek nagyon kellenek, hogy ők másképp élik meg a vallást, a vallásosságot, mást értenek azon, hogy béke, mást értenek azon, másképp reagálják le. Tehát nagyon fontos lenne ezeket a fogalmi, lelki, élet dolgaihoz való viszonyulásban mást, másképp, ugye ezeket ismerjük, való gondolkodást, reakciót tudatosítani, elfogadni, megérteni, tudni, hogy, tehát legalább tudni, hogy más. És egy utolsó gondolat, ami ma jött elő, a gimnazisták kérdezték tőlem, nagyon aranyos kérdés, hogy ott van most ez a rengeteg ember Németországban, oké, kaptak vizet, gyógyszert, egészségügyi ellátást, élelmet, sátortábort. Atya, mit fognak ezek most csinálni? Alszik 10 órát, 14 órában mit csinál? Nincs ebbe veszély? Kérdezi meg egy középiskolás. Döbbenetesen jó kérdés, örültem neki, gondolkodik. Nagy dolog. Hogy tényleg erre mit tud válaszolni, aki befogadta? Tehát a befogadó állomások. Csak egy ilyen passzív, vegetatív létet szánunk nekik? Vagy van tovább? És akkor hogyan?
Bocsánat, nem tudom, hogy Márton akartál ehhez. Én nagyon, tehát csak szeretnék erre reagálni, mert nagyon fontos a dolgok. Én se keverném össze Ferenc pápát Angela Merkel-el. Nagyon sok oknál fogva. Az egyik legfontosabb dolog, ami nem, mint Angela Merkel, aki megint bonyolult képlet bizonyos szempontból. De az igaz, és azt meg tudom mondani, hogy nem tudom ezt másképpen mondani, tehát amikor az OECD tanácskozásán üldögélek, mint szakértő, megfigyelő, akkor a következő beszéd hangzik el. Így néz ki a munkaerőpiac, nagyon komoly hiányok fognak föllépni, a nagyon finom elemzéseket végeznek, tehát nem tévedés ne esik, nem durva elemzések ezek, tehát nézzük ezt a